Háborús helyzetben mennyire válik erőssé a nemi vágy?
Mint az emberiség történetében minden helyzetben erőssé válik, és nem hiszem, hogy az egyes korok között ebben volt különbség, és kár volna a dolgot elviccelni, vagy pláne bizarr irányba terelni, hiszen a első világháború alatt fordult elő, az mondhatjuk, hogy az emberiség történetében először, hogy tömegesen kerültek ki férfiak katonai hadműveletek környékére, frontzónába, ahol ez a típusú hatalmas, tömeges méretű összezártság, ez korábban nem volt tapasztalt. Tehát azért az, hogy milliókat mozgósítottak, milliók kerültek ki a frontzónába, és ott hetekig, hónapokig a lövészárokba, vagy akár a nyílt mezőn, és, vagy a front és a hátország közötti elég bizalmatlan és gyanús zónába voltak kénytelenek állomáshozni. Ez nyilván az összezárt emberek tömegébe mindenféle adott esetben szexuális jellegű dolgokat vonzott magával, vagy provokált. Ez a jellegű összezártság volt ismeretlen, és ebből fakadt az, hogy 1915-1916-ra nem csak a monarchiában, hanem Németországban, de Franciaországban is előkerült az a téma, hogy ezzel a jelentkező hatalmas nemi igényel ezzel valamit kezdeni kell.
Viszont eléggé hamar sikerült lépni. Tehát nem voltak szemérmesek a 100 évvel ezelőtti katonai és politikai vezetők tekintetben.
Egyrészt ebben tehát mondjuk ki, hogy a prostitúció témájában eleve kevésbé voltak szemérmesek, hiszen ha elolvassuk Móri Zsigmond vagy mások akár visszaemlékezéseit, naplóit, de természetesen szépirodalmi műveit, novellákat, regényeket, akkor láthatjuk, hogy a prostitúció, amelynek akár a fürdőkben, akár az utcán, akár a legális bárcával, bordélyokban űzött változata, az az akkori polgári társadalomban, tehát mondjuk 19. század végé, 20. század legelején teljesen általános, több osztatú, több szintű, egyébként orvos és hatósági ellenőrzés alá tartozó tevékenység volt. Nyilván volt a prostitúciónak egy olyan nem legális, az állam által nem legalizált, vagy nem is fél legalizált változat, amit Tábori Kornél és újságíró társai gyakran megírtak a bűnös budapesti fertőről szóló félig bulvár, félig egyébként nagyon szakértő írásaikba. Tehát ennek a hátországban már régóta működő, mondhatjuk azt is, hogy békebeli prostitúció üzletágának vagy üzemének és ágazatának a frontra való telepítése, ez nem okozott gondot, nem prűden és egyáltalán nem vonakodva állt hozzá a hadvezetéshez.
Egyébként a hátországban jelentősen csökkent a forgalom, hiszen a férfiak nagy része kikerült a frontra.
Nyilvánvaló, tehát milliók kerültek ki minden országban a frontra, tehát nyilván a hátországban az ilyen irányú szolgáltatás iránt visszaesett a forgalom, de hát természetesen a szabadságolt katonák, illetve a hátország kórházaiban lábadozó katonák igénybe vehették továbbra is ezt a szolgáltatást. 1915-16-ban a közös osztrák-magyar hadseregnek a hadvezetése, illetve annak különböző alegységei létrehoztak nem csak egy nemi betegségekkel foglalkozó kormánybiztosságot, amelynek a korban ismert orvos lett a kormánybiztos és a vezetője, hanem létrehozták egészen konkrétan a tábori bordélyoknak a hálózatát. Ezek osztrák, magyar és a német relációban is működtek, több osztatú volt a hátországhoz közelebb eső, tehát a front mögötti, de katonai területre telepített bordélyhálózat, és volt kifejezetten a frontnak a közelebbi részein működő ilyen tábori bordély, ahol tábori kurtizánok, vagy csúnyában szólva tábori szajhák működtek, volt tiszti, illetve első és másodosztályú legénységi változat. Ez azt jelentette, hogy bár igen, bizarrul hangzik, és még egyszer jelzem, hogy ez milliókat érintő, nem kevés emberi szenvedésbe kerülő téma, de mai fejjel utána gondolva furcsán hat, hogy a hátországban dolgozó, legálisan dolgozó prostituáltakat besorozták, katonai számmal és egyébként szürke katonai egyenruhával, fekete gumikarszalaggal látták el, Amellett, hogy a szexuális felvilágosítás is emellett elkezdődött, ami a csapattisztek dolga volt, illetve a vasútállomásokon létesítettek tisztálkodó és szexuális felvilágosító bódékat.
A prostituáltakat pedig gyakorlatilag egy bizottság megvizsgált, hogy egészségesek, és aztán besorolták, hogy milyen kategóriába való tiszteknek-e, vagy pedig tényleg a kis közlegényeknek.
Pontosan, ami azt is jelenti, hogy ezzel együtt a háború előtti 5-6%-os férfiak között, 5-6%-os, már 6 köteles férfiak, úgy értem, létező 5-6%-os nemi betegségi fertőző az a háború első egy évében, tehát mondjuk 14 nyarától őszétől 15 közepéig felugrott 12%-ra.
De ez nem azt mutatja, hogy nem volt megfelelő a szűrés, hiszen elvileg ezeket a prostituáltakat hetente kétszer, vagy többször is vizsgálták.
Pontosan, ezért vezették be pont 15 közepén, derekán ezt az intézkedést, amit beszéltem, és utána a háború végéig sikerült alacsony szinten közel 6% körül stabilizálni a nemi betegségben szenvedők arányát, ami a végén egy nagyon paradox helyzetet eredményezett, hogy tulajdonképpen 18-ban a frontról hazajövő katonáknak a nemi betegséggel való fertőzöttségi szintje az alacsonyabb volt szinte, mint a hátországban dolgozó élő férfiaké. Két nemi betegségről beszélünk, egyik a szifilisz, ami hogyha a testben elterjedt, akkor az akár a elmebajig és mindenféle nagyon komoly végtag bőr problémákig terjedt, illetve volt a kankó, ami egy mára korban is sokkal könnyebben kezelhető betegség volt, és emellett természetesen mindenféle más tisztálkodási problémából adódó fertőzések voltak, mondjuk említsük csak meg a lapos tetűt.
És volt, aki a 22-es csapdájából esetleg szimulálással próbált kikerülni?
Hogy ne lett volna, hiszen hát egy kankót összeszedni a mondjuk egy elfoglalt faluban.
Ezt a szándékos megfertőződések is voltak?
Szándékos is volt, ezt nagyon keményen büntették. Ilyen betegséget a front bordélyokban elkapni elég nehéz volt, így a front bordélyok mellett működő illegális, és a hadsereg által egyébként üldözött illegális prostitúció révén lehetett elkapni, amihez azért hozzátartozik az is, hogy a monarchia ekkori beszámolói szerint, amik hát persze propagandisztikusak voltak, akkor elfoglalta a monarchia Szerbiát, akkor állítólag a szerb nők hazafias szándékkal is fertőztek volna magyar bakákat, de hát ezt azért utaljuk a propaganda körébe. Nagyon fontos azonban, hogy pont a nemi betegségek hadseregbe való tömeges elterjedése, ami nem csak a morált és nyilván az erkölcsi színvonalat rontotta, de hát a harci képességeket is. Ezeknek a leküzdése az egy higiéniai háborúba csapott át, vagy torkollott 1915-16-ba, ami együtt járt azzal, hogy ebben az időben kezdődik el széleskörűen a ma is ismert óvszereknek a terjedése, hadsereg általi terjesztése. Kötelező volt ennek a használata.
A gumiipar meg felfutott.
Pontosan, kötelező volt a borvazelin és a szappan használata, nem csak a prostituáltak számára, hanem a katonák számára is. Érdekes adalék, hogy 1915-ben, hát miután a háború folyt a két tömb között, Párizsból már nem tudták beszerezni a magyar hatóságok az óvszert, mert Párizsból importálták korábban, úgyhogy el kellett kezdeni itthon is gyártani. Ez egy vastag anyag volt, ráadásul, mivel elég kevés volt belőle, így kimosása és többszöri használata is előfordult.
Az nem a higiéniának a
csúcsa. Ez nem a higiénia csúcsa volt, ugyanakkor azt meg kell jegyezni, hogy a ma esetleg félmosollyal elintézett hasonló dolgok, ellenőrzések, szabályrendszerek, erkölcsrendészettől az óvszer kimosásáig, ez lehet, hogy ma 2015-ben viccesnek tűnik, de 100 évvel ezelőtt ezek a hogy úgy mondjam, biztonsági óvintézkedések, illetve ennek az egészségügyel, sőt népegészségügyel összefüggő viszony, hogy azok nagyon sokat segítettek a higiéniában és az egészségügyben. Ez egy olyan téma, amiről legjobb tudomásom szerint külön könyv vagy ezt feldolgozó kötet nem jelent meg. Nagyon komoly magyar részkutatásokkal rendelkezünk egyébként. A probléma erre vonatkozóan az, hogy egyrészt a katonai iratokat többnyire Bécsben őrizték, vagy ami Magyarországra került két világháború között, ott sok megsemmisült, és hát erről a témáról feljegyzések, akár visszaemlékezések, vagy katonai iratok hiátussal közelíthetőek csak meg, tehát nem igazán, forrásbőség az itt nem jellemző. Ugyanakkor a magyar bordélyhálózat, katonai bordélyhálózat szerintem elég jó kielégítően van feldolgozva. Vannak azért még fehér foltok nyilván.
Csütörtökön lesz erről a témáról konferencia a Habsburg Intézet, az első világháborús centenáriumi emlékbizottság és a 20. századi intézet közös szervezésében. Ide inkább történelmi iránt érdeklődőket várnak, vagy pedig a hétköznapi élet részleteit kutatókat?
Mindenkit várunk, mint minden rendezvényünk, ennek a látogatása is díjtalan. Budán határőrúti épületünkben lesz csütörtökön 16 órakor. Címe a háború és a szexualitás, hát azt kell mondjam, hogy mindkettő iránt érdeklődőket várunk. Természetesen ez a kultúrtörténettel, mindennapi élettel alaposan összefüggésbe lévő téma, sokkal kevésbé a hadmozdulatok, mint inkább a szexualitás és a háború összefüggése, vagy a háború révén megváltozott szexualitás fog szóba kerülni. Úttörő jellegű konferencia, mert hát, ahogy előbb is mondtam, vannak részkutatások, de itt azért azt mondom, hogy egy nagyobb tudás fog, közös tudás kialakulni erről. Elég keveset méltatott, de 100 évvel ezelőtti emberek, százezrek, milliók életében nagyon komoly befolyás gyakorló téma volt ez.
Egy nappal korábban pedig a frontmoziban Monicellitől a nagy háborút vetítik, ez szintén a hétköznapiságon keresztül mutatja meg igazából a heroikus jellegét az első világháborúnak.
Ez egy nagyon jó megfigyelés, én is arra gondoltam, hogy hogy lehetne a kettőt összekötni, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó megfigyelés. És Monicellit a Commedia dell'arte, vagy hát a klasszikus 50-es években kialakuló olasz komédiának, de én inkább azt mondanám, hogy olyan keserű, ironikus, fekete humornak, tragikomédiának a főrendezőjének szokás tekinteni. Az 1959-es A nagy háború című műve azért az elég korán klasszikussá érett, ráadásul magában az olasz filmművészetben egy nagyon fontos helyet foglal el, és nem pusztán olasz olvasata van a sztorinak, ami itt megjelenik, hiszen azokkal az emberi karakterekkel, amikkel Monicelli dolgozik, azok alapvetően közép-európai karakterek, azok lehetnének magyarok, románok, szlovákok, vagy éppen lehetnének Hasek művéből előbújó Schweik és társaihoz hasonló karikaturisztikus, tragikus, de néha egészen hősies alakok. Maga a film 1917-ben játszódik, pont akkor, amikor az osztrák-magyar monarchia hadserege Caporettónál áttörte az olasz frontot, és hát az olasz hadsereg elszenvedte a maga mohácsát. Ebben az időben a frontra kikerülő katonákat mutat be ez a neorealista komédia, és hát ezek a elég kisszerű, ügyeskedő, csetlőbotló kis emberek, akikkel egyébként Monicelli a több évtizedig tartó munkásságát végig forgatta, ezek végül is hősök lesznek, akaratuk ellenére, és annak ellenére lesznek hősök, hogy akarnák, ami azért azt is jelenti, hogy a háború és a történelem mint egy személytelen gépezet jelenik itt meg, és ide-oda szórja az embereket, ahogy a bombák a holttesteket, úgyhogy azért ez egy nagyon fekete, nagyon elgondolkodó dráma.